Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ismered, hogy miből van elegünk. Köszönjük, hogy törődsz azzal, hogy vagyunk. És köszönjük, hogy pontosan tudod, hogy mire van szükségünk. Magasztalunk téged, Urunk, azért, mert itt vagy köztünk, és meg akarsz bennünket elégíteni. Magasztalunk azért, mert kiteszed magad nekünk, keresel bennünket, és azt akarod, hogy megelégített életünk legyen, azt akarod, hogy felismerjünk téged, hogy elszakadhassunk mindattól, amiből nekünk magunknak is elegünk van. Kérünk, Úr Jézus, hogy segíts meg bennünket, hogy bármilyen dologból van most elegünk, bármitől szeretnénk már végre megszabadulni, bármiben érezzük magunkat úgy, hogy nem bírjuk tovább. Emeld föl a mi tekintetünket önmagadra, és segíts megérteni, hogy mit mondasz-e nekünk erről. Amen. Isten igéjét felolvasom a már említett ige szakaszból, a 2. Korintus 12-ből a 6-tól a 10-ig terjedő verseket olvasom, utána pedig az Ézsaiás könyvéből fogok olvasni a 40. rész 26. versétől a 31-ig. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott levőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Akkor, amikor azon gondolkoztam, hogy a szónak, hogy elég, mi a pozitív tartalma, mi az igazi értelme, hogyha nem akkor mondjuk ki, amikor elegünk van, mert amikor elegünk van, akkor úgy érezzük, hogy az elég az, amiből nekünk már sok, amiből besokaltunk. De mi az elégnek a valódi jelentése? Az Isten előtti normális jelentése, hogy amikor normális körülmények között mondjuk ki, hogy elég, az mit jelent? És így fogalmaztam meg magamnak, hogy az pont annyi. Az elég az, ami pont annyi. Ilyen dolgok jutottak eszembe a gyakorlati életből, hogy tudjuk nagyon jól, hogy udvariatlanság, hogyha valahova meghívtak X időre, hogy én fél órával hamarabb érkezzem, mert akkor a házigazdát megzavarom abban, hogy valóban elkészüljön. De legalább ilyen udvariatlanság fél órával később érkezni. Mi háziasszonyok ezt tudjuk, hogy amikor ott az asztalon az étel, és vártuk a vendéget, ha hamarabb jön, akkor kellemetlen, mert nem vagyunk kész. Ha később jön, akkor kellemetlen, mert kezdhetjük előről az egészet, és értékét veszti az újra melegített étel. Akkor udvarias valaki, akkor van minden rendben, ha ő pont akkor érkezik, amikor kell. Én nem tudom ki, hogy van vele, ezzel én ritkán találkozom. De ha visszagondolunk Mária és Márta történetére, akkor mi lehet, hogy azt gondoljuk, hogy Jézus elkésett, ő meg pont akkor érkezett. Nem később, és nem hamarabb. Vagy még egy dolog jutott eszembe, ebben hála Istennek nincs tapasztalatom, de magam körül láttam már embereket, akiknek cukorbetegsége van. És ugye ebben a betegségben a legkritikusabb dolog, hogy beállítsák azt az inzulin mennyiséget, amelyik pont elég. Mert ha kevesebb, attól lesz rosszul, ha több, attól lesz rosszul. Ez akkor tökéletes, ha pont elég. És még egy példa, ebben sem vagyok tudós, de az jutott eszembe, hogy én úgy tudom, hogy az űrhajózásban, amikor egy űrhajót megterveznek, és annak a rakományát megtervezik, akkor az pontosan úgy van elkészítve, hogy pont annyi üzemanyag, pont annyi oxigén, pont annyi élelmiszer legyen rajta, ami pontosan arra az útra elég. Mert amikor az űrhajó visszaérkezik, se könnyebb, se nehezebb nem lehet, hogy ott csapódjon, ott érjen földet, ahol földet kell érnie. Ez csak akkor jó, ha pont annyi. Nem kellenek aranytartalékok, és nem lehet kevesebb. Az az elég, ami pont annyi. És az jutott eszembe, hogy Isten nem pocsékol, és mégis nagyvonalú. Soha nem szűk markú, és nála semmi sem éppen hogy, hanem pontosan elég, mert Isten tökéletes. Neki nincs elege, és nem aggodalmaskodik, hogy valami nem lesz elég. Nem kapkod, és nem késik. Mi ezt emberi viszonylatban alig-alig ismerjük. A férjem szokta mondani, hogy a héber sálom szó, amit mi békességnek vagy békének fordítunk, az azt jelenti, ez a kifejezés, hogy minden pont a helyén van. Minden pontosan elég, és nincsen szükség hulladékkezelésre, és semmiből nincs hiány. Mert pont elég, mert Isten tökéletes. A második nagy kérdésünk ezzel az igével kapcsolatban, amit felolvastunk már a nap elején, hogy elég néked az én kegyelmem, hogy mi az a kegyelem, ami ilyen pont elég, ami ilyen pont tökéletes, ami pont arra való, amire kell, és nem több, és nem kevesebb. És az jutott eszembe az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy a kegyelem az minden. Talán emlékszünk a Jeremiás síralmainak a harmadik részéből arra az ige szakaszra, ami így hangzik, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul nagy a te hűséged. Mert az az Isten kegyelme, hogy még ma is van reggel, hogy van víz, még van mit ennünk, és a levegő, amit beszívunk, az még nem ölt meg bennünket. Mert ha Isten elvenné az ő kegyelmes kezét ebből a világból, szerintem nem élnénk 24 órán át, de annyit se. És nem csak a környezet szennyezés miatt, hanem azért, mert olyan az ember szív, amilyen. Amikor Isten próbára tesz bennünket, és a Bibliában rengeteg ilyen példát olvashatunk, talán az egyik ilyen nagyon eklatáns példa, amikor a Krónikák könyvében Ezékiásról, a jó királyról olvassuk, hogy Isten próbára tette, és akkor kiderült, hogy mi van a szívében? Hát felfuvalkodottság. És hogyha Isten megenged nehézségeket az életünkbe, akkor az a vége, hogy kimondjuk, hogy elegünk van, és kevésbé mondjuk ki azt, hogy hát azért beleláttunk, hogy mi van a szívünkbe. És higgyük el, hogy abból van elegünk, ami az ember szívben van. És ha az Isten nem lenne irgalmas, akkor nem lenne normális emberi kapcsolatunk, mert azonnal ölnénk egymást, már egyáltalán nem lennének családok, már egyáltalán nem lennének házasságok, nem lenne szerelem, nem lenne semmi szép az életünkben, ha nem lenne kegyelem. Minden pillanatunk kegyelem, hogy még élünk. Ahogyan az Jeremiás az ő síralmaiban elmondta, az Úr kegyelmessége, hogy még nincsen végünk, mivel hogy nem fogyatkozott az ő irgalmassága, mert még mindig elég. De ha bele gondolok abba, hogy hogyan tudnám ezt a mindent mégis konkretizálni, hogy mi az, ami elég, ami ilyen pont tökéletes, és miben mutatkozik meg Istennek ez a tökéletessége, ami bennünket is eltölthet ezzel a gyönyörűséggel, hogy éppen elég, akkor igazából ennek a magva, azzal együtt, hogy Isten irgalma és kegyelme, hogy élünk, a magva az az, hogy az Istennel való kapcsolat, ő maga, az ő személye. És akkor, amikor Isten megteremtette ezt a földet, az Édenben, az indulásnál megvolt ez a salom. Minden a helyén volt, minden tökéletesen elég volt. És ennek a lényege az volt, hogy az embernek, az Istennel harmonikus kapcsolata volt. Ehelyett soha semmi nem lesz elég, és mindenből előbb-utóbb elegünk lesz. Az jutott eszembe, hogy van egy svéd gyermekverses kötet, amiben van egy ilyen kis buddhista versike, hogy bélyeget gyűjtöttem, és apa egyszer vett nekem egy kilót, és most már nem gyűjtök bélyeget. Értjük. Szerettem volna sok bélyeget, aztán mikor megkaptam a kilót, akkor rájöttem, hogy ez nem kell. Semmi nem lesz elég Isten helyett, az ő személye helyett. Semmi. Sem az újabb párkapcsolat, sem a szerelem, sem a gazdagság, sem a klassz pihenés, meg nyaralás. Minden egy kicsit élvezhető, de nem elég. Mert az egésznek a lényege ott az Édenkertben az volt, hogy Istennel az embernek harmonikus kapcsolata volt. És azért van elegünk, mert nem ezzel próbálkozunk. Akkor, amikor bajban érezzük magunkat, akkor mindent szeretnénk megtenni, hogy ne halljon meg az a szerettünk, hogy ne legyünk már betegek, hogy munkahelyünk legyen, hogy rendbe hozzam valahogy a családomat, hogy a gyerekem ne legyen kábítószeres, és hogy mindenre úgy gondoljuk, hogy ezt kell megoldanunk, és ha megoldódik, megint elegünk lesz valamiből. Mert Isten azt mondja, hogy egyetlen egy valaki elég az életünkre, ő maga. És mi nem is szoktunk rá gondolni, nem ott próbálkozunk. Pál apostol is úgy gondolta, hogy ha elmúlik ez a kövis, akkor szuper. És azt mondja Isten neki, hogy nem, nem attól lesz szuper, nem attól lesz minden rendben. Akkor lesz minden rendben, hogyha te megelégszel velem, ha velem vagy. A jelenben úgy éljük meg, hogy meg kell próbálnunk segítenünk egymást. És segíthetjük egymást a legkiválóbb életvezetési tapasztalatokkal, és én most jöhetnék a történeteimmel, hiszen hány éve pedagógus vagyok, gyülekezetekben élek, és hú, mennyi életet ismerek már, és adhatok ötleteket, hogy adott problémáiban ki mit tegyen, hogy könnyebb legyen, de nem tudok senkinek olyan ötletet adni, ami megelégíteni, ami rendbe hozná a kapcsolatát. Mehetünk mi tréningekre, támogathatjuk egymást nagy-nagy szeretettel, felszínes vagy mély emberi kapcsolatokkal, értékes vagy populáris szórakozással. Ezek lehet, hogy enyhítenek, és nem dobjuk ki az ablakon, az is valami, ami enyhít, de nem elegendő, ugyanis csak egy személy elég. Őtőle azonban elválaszt a bűn. Tehát a kegyelem lényegében az Istennel való kapcsolat. A 18. Zsoltárban az 5. verstől így vall a zsoltáríró: körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonottak rám, a halál csapdái meredtek rám. Hát ebből elég, ugye? Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta a hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Veled a rablóknak is nekirontok. Ha Isten segít, a falon is átugrom. Nem azt mondja a zsoltáríró, és akkor elmúlt a nyomorúság. És milyen boldog lettem és megelégítettem. Hanem azt mondja, szinte ha nem ismerném Isten igéjét, vagy nem ismerném ezt a lelkiállapotot, nem értem, mi ez a folytatás. Hogy nyomorúságom az Úrhoz kiáltottam, Isten meghallotta, és akkor elmúltak a halál kötelei, nem? Nem ez a normális volt? Nem. Azt mondja, hogy veled a rablóknak is nekirontok, veled. Veled, ez volt, ami elég volt erre a helyzetre. Mert ez a kegyelem, amikor Istennel lehetek. Amikor Istennel mehetek végig, mindazokon, amiből már egyébként elegem van. Akinek Istennel kapcsolata van, aki Istennel együtt van, annak ez mindenre elég. És tessék elhinni nekem, hogy én most itt nem valami szent szöveget mondok. Voltak az életemben, és vannak nehézségeim. És láttam embereket iszonyatos mélységeken átmenni Istennel. És az megrendítő. Az ilyen embernek is vannak gondjai, nehézségei, érik tragédiák, kifosztják az otthonát, megtámadják az utcán, elveszíti a közeli hozzátartozóját, munkahelyét, otthonát, de Isten mindezekben elég. És a hívő ember ugyanolyan nyomorult, mint a hitetlen, hogyha nincs kapcsolata Istennel. A hívő azonban már tudja, hogy mi hiányzik neki. És igen-igen megáltalkodott az a hívő ember, ha nem törekszik az Istennel való kapcsolatát rendezni. És ha valaki eljutott oda, hogy Isten hiányzik neki, akkor tudja csak igazán, hogy kegyelemre van szüksége. Mi nem vagyunk jogosultak erre a kapcsolatra. Nincs lehetőségünk Istennel fölvenni ezt a kapcsolatot. Ezért olvashatjuk a Timóteushoz írt második levél első fejezetében, a 9.-10. versben, mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Jerry Bridgesnél ezt olvassák a Kegyelem című könyvben, mi tehát a kegyelem, amely által megmenekültünk, és amely alatt élünk. A kegyelem Isten ingyenes és meg nem érdemelt jó indulata, amellyel a kizárólag ítéletet érdemlő bűnösöket ajándékozza meg. Isten szeretetének a megnyilvánulása a szeretetre nem méltó ember iránt. Ez a kegyelem. Isten lehajol az emberekhez, akik lázadásban élnek vele szemben. Mert mi tanácsolhatjuk egymásnak, hogy ne lázadjunk Isten ellen. Csak hogy a mi szívünk erre nem képes, hogy ne lázadjon Isten ellen. Mert haragban vagyunk vele. És mi még azt hiszük magunkról, mint Jónás, hogy hát jogosan haragszom. És nem értem, hogy mi hiányzik nekem, hogy nem egy tök, aminek a levele árnyékot ad, hanem Isten. És nem beszélhetünk erről, ami elég, anélkül, hogy ne beszélnénk arról, hogy mi a kegyelem ára, ami elég, amivel átugorhatom a kőfalat, amivel Isten jelenlétében élhetek. Mert hogy nekünk nem csak annyi a gondunk, hogy mi megelégítetlenek vagyunk, meg hogy elegünk van. Nem ez a gondunk. Ugyanis mi elveszettek vagyunk, ezért vagyunk megelégítetlenek, és ez csak következmény, hogy elegünk van. Az a kérdés, hogy mi lesz elég arra, hogy végigéljük ezt az életet, és mi lesz elég arra, hogy boldogok legyünk. De még inkább kérdés az, hogy mi lesz velünk az ítéletkor. Mi lesz ott elég? Ugyanis nem pusztán egy kapcsolattal kevesebb az életünkben, hogyha Isten nélkül élünk, hanem Isten haragja alatt vagyunk Isten nélkül. És ez Istennek fáj. És neked. Nem beszélhetünk sávról, békéről, elégről, anélkül, hogy belegondolnánk, hogy mi elégítheti meg a Szent Isten irántunk való haragját. Hogyan lehetünk vele békében? Mi elég erre? Mindannyian tudjuk a választ, hiszen azért vagyunk itt. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus. A Heidelbergi KT így van erről a 60-61. Kérdés feleletében. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül csak a Jézus Krisztusban való igaz hit által oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, azoknak csak egyikét is soha meg nem tartottam, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra. Mégis, Isten az én minden érdemem nélkül, egyedül az ő ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha én soha semmi bűnt nem tettem volna, és semmi bűnöm nem lett volna. Sőt, mintha én tanúsítottam volna mindazt az engedelmességet, amelyet Krisztus érettem tanúsított. De csak úgy, ha e jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Ajánlom a testvéreknek, hogy ezeket szóról-szóra tessenek végig gondolni. Lelkiismeretem vádol, hogy hajlandó vagyok minden gonoszra, mégis. A 61. kérdés így hangzik, miért állítod, hogy egyedül csak hitáltal igazulsz meg? Nem azért, mintha hitemnek érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert Isten előtt az én igazságom egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége, amit pedig én másként el nem fogadhatok, sem el nem sajátíthatok, csupán csak hit által. És itt szeretném aláhozni, hogy mindkét kérdés felelőben szerepelt, hogy Krisztus elégtétele. Ami elég Isten haragja ellen. Fel nem fogjuk, hogy mit jelent ez. Olyan jó, hogy Isten mégis nekünk adja, anélkül, hogy mi ezt képesek lennénk megérteni. És nekem nagyon kedves ige, ezt nem kerestem meg, de egyszer kaptam valakitől ajándékba, amikor nagyon mély lelki állapotban voltam, és én tudtam, hogy ez a lelkiismeretemnek nincs oka Istenre haragudni, hanem magammal van a baj. És benne van a Bibliában, hogy Isten azt mondja, hogy esküszöm, hogy nem haragszom rád. Na nem azért, mert te rendbe hoztad a dolgokat, hanem azért, mert Jézus Krisztus elég. tényleg elég, bármiben vagy, gondold meg, nem kell rendbe hoznod, fogadd el, hogy elég. Jézus Krisztus Istennek tökéletesen elég, ezért elég nekünk az ő kegyelme. És én most szeretném ezt apró pénzre váltani, a mi kis hétköznapi életünkben, hogy mire elég ez a kegyelem. Először is szeretném megmondani, hogy mire nem elég, vagy mi az, ami nem elég, mert hogy eddig arról beszéltem, hogy elég a kegyelem, de ami nem kegyelemből van, az mind-mind nem elég. A 63. Zsoltárban ezt olvassuk a második verstől. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, utána csóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. A Károli fordításban így mondja, te kegyelmet jobb az életnél. És ami nem kegyelem, az nem elég. Az egyáltalán nem elég. Nem elégíti meg Istent, és soha nem fogja megnyugtatni a lelkiismeretedet sem, és nem fog elég lenni semmi, nem lesz elég semmi arra, hogy az életed rendben folyjon. Ne is kísérletezz, ne fogj hozzá, ne akard a magad erejéből. Egy lényeg van, hogy Istennel kapcsolatban légy. Akkor tudni fogod, hogy mit kell másképp tenni, és lesz erőd másképp tenni. Lesz erőd megtenni, amit Isten vár, mert ő ott van veled, és a kőfalon is átugrasz. Tehát mire elég ez a kegyelem, ami nem tőlünk van, amire az én erőm, az én buzgóságom nem elég? Először is elég arra, hogy megtérjünk, hogy Istent megtaláljuk, hogy vele újra kapcsolatba lépjünk. Hogyha megértjük mindazt, amit eddig mondtam arról, hogy milyen állapotban vagyunk mi emberek mindannyian, akkor megértjük, hogy tényleg nincsen semmilyen lehetőségünk, hogy mi most visszamenjünk az Édenbe, ott áll az angyal, és nem fog beengedni az Isten közelébe. Mert mi elveszettek vagyunk, de Isten kegyelme elég. És gondolj bele, hogy miért vagy itt. Azért, mert te jobb vagy mindenkinél, aki körülötted él és nem jött el. Miért pont te, az ismerőseid, a munkatársaid, a családod és minden ember közül, miért pont te vagy itt? Hogy bármilyen okból vagy itt, hogy hallod ezeket, hogy tudsz ezekről. Ha talán már nem is egészen éppen Isten utáni vágyból vagy itt, de itt vagy, ez már önmagában kegyelem. Mert Isten, ez azt jelenti, hogy Isten hív téged. Egyébként eszedbe se jutna itt lenni. Nem találtad volna meg a meghívót, nem szólított volna meg senki, nem érdekelne senkit, hogy te hol töltöd ezt a napot. De Isten ma ide hívott, és ez kegyelem. Az, hogy nekem most van miről beszélnem, hogy van üzenet, amit mi elmondhatunk, hogy itt az evangélium a kezünkben, hogy itt a Biblia, ez kegyelem. Mert ha Isten nem szólalt volna meg, mi azt se tudnánk, hogy ő van. Azt se tudnánk, hogy ez így nem normális, amiből nekünk elegünk van. Azt hinnénk, hogy így kell élni, és ebben kell evickélni, de Isten bele kiáltott ebbe a világba, és nekem most van miről beszélnem, itt van a kezünkben a Biblia, és ez kegyelem. Az, hogy téged Isten elfogadjon, pedig ő még nálad is jobban tudja, hogy ki vagy, és hogy mit elik tőled, erre elég a kegyelem. És nem kell küzdenünk, hogy megjavuljunk, mert nem fogunk, de a kegyelem elég. Az, hogy valami legyőzze a kételkedéseidet, a kifogásaidat. Ez is Isten kegyelme, ami le tudja ezt győzni. Ismerek valakit, aki arra szokott hivatkozni, hogy hát engem nem választott Isten, innentől azt csinálok, amit akarok. És nem tudja, hogy ő ellenáll annak az Istennek, akiről ő tudja, hogy választani szokott embereket. De ha te tudod, hogy szükséged van Istenre, és vágyol erre, ez kegyelem. És ő le tudja győzni minden ellenállásodat. Tehát Jézus Krisztusban Isten haragja megelégítetett, és a Jézus Krisztus áldozatában megmutatkozó szeretet meg kell, hogy elégítse a te szívedet is, mert Jézus Krisztus elég Istennek, és elég neked. Ha tudod, hogy mit tett érted Jézus, ha ott vagy egy ilyen nyomorúságban, mint amiben Márta volt, amikor Jézus lába elé borult, és csak egyszerűen, hogy ott volt vele Jézus, és meghallgathatta a szavait, ez neki elég volt. Elég volt arra, hogy kibírja azt a csodát, amit átélt utána, hogy feltámadt a testvére. És hogy utána együtt éljen egy feltámadt emberrel egy lakásban, mert Jézus Krisztusban találta meg azt, ami neki erre elég. mert Jézus Krisztus kegyelme és szeretete legyőzte Isten haragját, és le tudja győzni a te kemény szívedet. És hogyha legyőzte, akkor az ő kegyelme elég a hitben járásra is. Arra, hogy megállja a kísértésekben. Röviden megpróbálom megosztani a testvérek, hogy van egy nem túl régi élményem, egy nem budapesti, és most ne tessenek találgatni, egy református középiskolában a hittanórán egy etikai problémát beszélt meg az osztály. Arról szólt a kérdés, hogy halálosan beteg az édesanyád, a testvéred, vagy a házastársad, mindegy, szóval akit te nagyon-nagyon szeretsz, és az ő betegsége gyógyíthatatlan. De a házi orvosod, vagy az orvos, akivel kapcsolatban vagytok a betegség kapcsán, elmeséli, hogy felfedeztek egy új gyógyszert, amelyik az emberi kipróbálás szakaszába érkezett. Egy ilyen gyógyszer, ki gondolja magának elképzelhetetlen mértékű összeget, olyan drágába kerül, de neki már van itt egy a szekrénybe, és ez talán megmenthetné azt a szerettünket. És az orvost kihívják gyorsan-gyorsan, mert valami sürgős esethez ki kell mennie, és mi ott maradunk kettesben a szobában, a drága gyógyszerrel, a fájó szívünkkel, és eldönthetjük, hogy elemeljük azt a gyógyszert, és meglógunk, vagy ott hagyjuk azt a gyógyszert, és meghal a szerettünk. Hát ez kísértés, és elárulom, hogy az osztályban a megoldás az nem jól sikerült, és ennek az az oka, hogy nem értették meg azok, akik erről ott beszélgettek, hogy Isten elég, hogy őt kell választanom, és akkor minden rendben lesz. És én nem ítélkezem e fölött. Talán mindannyian tudjuk, hogy ennél sokkal kevésbé szorító kísértésben is voltunk már. Nem egy életmentő gyógyszer, csak egy kis bolti valami, amit zsebre tehetnék. Vagy a munkahelyemen valami. És akkor nem érzi az ember, hogy Isten elég. Ha vele maradhatok, az tökéletesen elég. És akkor elbukom. És az jutott eszembe ennek a kis történetnek a kapcsán, hogy ha meglátom, hogy mi a helyes megoldás egy ilyen kísértésben, és meg tudom tenni, hogy azt teszem, ami Isten előtt kedves, akkor az Isten kegyelme, hogy egyáltalán felfedezem, hogy mi az igazság. És erre elég az Isten kegyelme. Ha pedig elestem, akkor mi van? Ha elloptam, ha megtettem, amit nem lett volna szabad, én most itt hirdethetem, hogy erre is elég a kegyelem. Azt mondja Isten igéje a Mikeás 7:8-ban, de én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem, meg is fog hallgatni Isten. Ne őrülj bajomnak ellensége, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Nekem olyan kedves volt, hogy az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene, mert elestem egy kísértésben. De majd ő intézi peremet. És újra Jézus Krisztusra fog nézni, aki elég. Elég arra, hogy én bocsánatot kapjak, fölálljak, és újrainduljak. Istennel, aki elég arra, hogy újra kezdjem. Az is kegyelem, ha megállunk, és az is, hogy fölkelhetünk, ha elbuktunk, mert fölkelhetünk. És ilyen helyzetekben nem elég jól elhatározni magunkat a kísértés idején, nem elég fogadkozni. A kísértésben Isten kegyelmes jelenléte az ő drága személye tart meg. Mert ne felejtsük el, mi a kegyelem, mi az a minden, ő, a vele való kapcsolatunk. És ha elestél, akkor ne várd, hogy rendbe hozod a dolgokat, ne mentesd föl magad másokkal, hanem élj kegyelemből, ami elég. Aztán a hitben járása olyan értelemben is elég az Isten kegyelme, hogy az ő kegyelme előre elkészített jó cselekedeteket tett oda, ami utunkban. És azt jelenti, hogy Isten kegyelméből élek, hogy én előre elkészített jó cselekedetekben járok. Mert Isten kegyelme megváltott a hiába való életből. Szolgálhatom őt, járhatok vele, és észrevehetem azt, amit ő készített el nekem, és egyedül ez az értelmes élet. És ne te akard kitalálni, hogy kell jó hívő életet élni, mert bármit találsz, vagy találunk ki, az nem elég. És akkor közben még azt gondoljuk, hogy Isten hajszol bennünket, mert mi kitaláltuk, hogy kell jó hívő életet élni. Ez nem így megy, mert Isten előre kegyelmesen elkészítette azt, amit tökéletesen elér. Az Efézus 2:7-10-ben így olvassuk, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedettekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, azok szerint éljünk. És akik az Úr gyermekei, azok tudják, hogy néha ezek olyan banális dolgok. Többet sütöttem a palacsintából, és megjött az, akinek az készült. És nem gondoltam, hogy ez hú de nagy szolgálat, és nem azért csináltam, hanem mert Isten előre elkészítette. És eszembe jutott valaki, és fölhívtam őt telefonon, és ott zokog a fülembe, és boldog, hogy végre valaki rátelefonált. És nem azért, mert én úgy készültem, hogy hú de nagyon szolgálom az Urat, hanem mert Isten eszembe juttatta. És előre el volt készítve, és ez jó cselekedet volt, és nincs mit dicsekednem. És az életünk minden pillanata itt telhet, hogy Isten előre elkészítette, hogy észre se vesszük, de járhatunk abban, ami értelmes élet. És majd odaállunk az Úr színe elé, és azt fogja mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám, na gyertek ide erre az oldalra, mert meglátogattatok, meg ennem adtatok, és azt kérdezik, hogy mikor? Akkor, amikor Isten elkészítette, és mi ott voltunk, és értünk, és vele voltunk, és nem kellett kiborulni, nem kellett agyonhajszoltnak lenni, nem kellett megfelelni, csak Istennel kellett járni, és ez elég. De Isten kegyelme elég a gyötrelmekben is, mert ott elég az ő jelenléte, az ő atyai mi volta, az a lehetőség, az a tudat, az a biztonság, hogy az ő gyermeke vagy, és nem vagy árva. Lehet, hogy elveszítettél valakit, és egyedül lettél, mert meghalt. Lehet, hogy úgy érzed magad árvának, hogy hát senki nem ért meg. Lehet, hogy csak azért, mert elrontottál minden emberi kapcsolatodat. De egyszer csak rátszakad ez a magány, és rádöbbenhetsz, hogy Jézus Krisztusért. Te a mennyei édesatyádhoz tartozol. Neked mennyei édesatyád van, nem vagy árva, mert Isten az ő kegyelméből arra váltott meg, hogy vele legyél. És Pál apostol is erről beszél. Nem oldódott meg a betegsége. De nem kellett többé magának küszködnie vele. Ugye el tudom képzelni, hogy milyen lehet egy embernek, aki rendszeresen szolgál, kiáll gyülekezetek elé, leveleket ír, és fejében tart mindent, és utazik, és bántják őt. És arra gondolni, hogy lehet, hogy holnap megint összeesek az alkalmatlan pillanatban. És ezt nekem meg kell oldani, és gyógyszert kell bevenni, vagy tartanom kell magam? Nem. Elég a kegyelem. Ami akkor, amikor kell, ott lesz, és én rábízhatom magam Istenre, hogy még egy betegség sem állhatja útját annak, hogy én járjak az ő általa elkészített, előre oda készített jó cselekedetekben. Pálnak nem pusztán, én azt hiszem, hogy ha olvassuk ezt a szakaszt, azért is olvastam föl a környezetét, nem pusztán a testi tövis a gyötrelme, hanem akik emberből vagyunk és átélünk gyötrelmeket, akkor tudjuk, hogy talán ennél még nagyobb rettenet az, ami a testi nyomorúságainkkal általában együtt jár. Az a lelki gyötrelem, hogy most akkor mi lesz. Hogy engedhette meg Istent? Ez miért pont velem történt? Ez pont alkalmatlan. Egyáltalán törődik még velem az Isten? Észrevette, hogy mi történt velem? Kétségek támadnak ránk. És Pál apostolnak erre is csak az volt a válasz, hogy elég az én kegyelmem. És én ezt elmondhatom a testvéreknek, hogy én jól ismerem a kétségek gyötrelmeit és mélységét, és nem kell hozzá ilyen tövis, mint Pál apostolnak, csak elég csalódni egy hívő testvérben, vagy egy családtagban, és én bizony mélyre huppanok. És soha nem másztam még ki ebből magam erejéből, de Isten kegyelméből itt vagyok, és elmondhatom, hogy elég. Elég az ő kegyelme, és vannak válaszai a rettenetes kérdéseimre, és ki fog emelni, soha sem hagyott még cserben. Aztán elég abban a gyötrelemben is, amit a hétköznapok monotóniája vagy kudarcai, az anyagi gondok, a munkahelyi, az iskolai, a családi furkálások, emberi gonoszságok okoznak, rossz indulat vagy kimerültség, vagy egyszerűen ez az érzés, hogy kevés vagy. Lehet, hogy a munkahelyedet elveszítetted, és azt érzed, hogy persze, mert te kevés vagy, hogy megtartsd. vannak nálad fiatalabbak, frissebbek, jobban képzettek, vagy jobban nyalog, és te kevés vagy. Kevés vagy arra, hogy betöltsd az anyaságodat, kevés vagy arra, hogy jó feleség legyél, és kevés vagy, mert neked nem sikerül még az a nyavajás bablevesse, és Isten kegyelme elég. Nem vagy kevés, mert Istennek elég ennyi, mert Jézus Krisztusban mindent kipótolt, ami te belőled hiányzik. És elkészítette neked azt az értelmes életet, amit érdemes végigélni. És elég az Isten kegyelme a lelkiismeret gyötrelmei között. Egyedül az ő kegyelme elég, hogy fölmentsen, amikor vádol a lelkiismeret. Mert ha magadnak sem tudnál megbocsátani, nagyobb az Isten a mi lelkünknél, és ő kegyelméből elég nagy arra, hogy megbocsásson. A Zakariás 3-ban nekem nagyon kedves igém, a Jósua főpapnak az a látomás, ami róla szól. Így szól az ige a Zakariás 3-ban. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátán, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak. Dorgáljon meg téged az Úr, sátán, dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott fadarab, üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt, tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és Isten angyala ott állt, és így figyelmeztette az Úr angyala Jósuát. Ezt mondja a seregek ura, ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj kell. Itt van egy ember, aki teljesen elhasalt, akit a sátán és a saját lelkiismerete is mindenki vádol, a szent és tiszta Isten előtt, és díszes ruhákat kap, és azt mondják neki, hogy akkor ítélkezhetsz házamban. Hát, én azt hiszem, hogy ennél nagyobb újrakezdés, ennél csodálatosabb igazi kegyelem nincsen, és ez csak Istennél van, de neki van. És Isten kegyelme elég arra, hogy mindenre megtanítson. Talán mindenki érzi azt, amit ilyenkor az ember, mikor készül, akkor általában én átélem, hogy hogy merek én ideállni, és miből gondolom, hogy én itt tudok okosakat mondani. Miből gondolom, hogy itt én bárkinél többet tudok, vagy miért kell itt nekem megszólalni. Ez egy gyötrelem, hogy butának érzem magam, és kicsinek, ahhoz, hogy én megértsem az Isten dolgait. És nagyon sokszor érzem azt, hogy nehéz élethelyzetek, vagy nincsen nekem ehhez bölcsességem. Lehet, hogy már sok mindent tudok kívülről a Bibliából, és most mégsem tudom megoldani ezt a helyzetet. Mi kedves ebben a helyzetben az Istennek? Hogy kell dönteni? Mit mondhatnék, amikor mondjuk egy ilyen hittanórán elmagyarázzák, hogy erkölcsi kötelességem ellopni a gyógyszert? Mi erre a válasz? És általában utólag szokott pörögni az agyam, és akkor így tudom mondani, és adott pillanatban esetleg nem. De Isten kegyelme elég arra, hogy mindenre megtanítson. Sokat imádkozunk azért, hogy megtanuljunk Isten szerint élni, gondolkodni, járni. De ha nem nőttünk hívő családban, vagy ha ott nőttünk, de sose foglalkoztunk azzal, amit a szüleink tanítottak, és mindez kimaradt az életünkből, és még csak a Bibliát se ismerjük, nem tudunk semmit. Mit jelent ebben a helyzetben a kegyelem? Azt, hogy Isten kész megtanítani. Nem várja el, hogy úgy élj, ahogy nem tudsz, hanem kezébe vesz, tanít és felkészít. És soha nem fog olyan helyzetben engedni, vagy magadra hagyni, amikor nem elég az, amit ő adni tud neked, amit eszedbe tud juttatni. Adta az ő igéjét, adta a gyülekezetet, adta a testvéreket, sőt az életedet is úgy alakítja, hogy tanulj, ahogyan hallottuk Márkáról. Igen, át kellett élnie a gyászt, a sírt, a temetést. Jézus könnyeit, Istenem, mit élt át az az asszony, aki ott látta sírni az Urat, akiről ő elhitte, hogy ő az Isten fia, és ez most itt sír, van megoldás? És akkor látta feltámadni Lázárt, hogy tanuljon. Tanuljon arról, amit addig is el tudott mondani, mint leckét, hogy hát persze tudom én, hogy majd a feltámadáskor. hogy megtanulja, mit jelent az, amit Jézus mond, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Igen, Isten úgy alakítja az életedet, hogy tanulj, hogy megismerd őt, és hogy mindenre elkészítsen. Talán most nehéznek tűnnek azok a dolgok, amiken átmész, de Isten kezében javadra és a formáltatásodra, meg a tanítatásodra adattak. Én, mint pedagógus mondhatom azt, hogy nincs az az elmélet, amit meg lehet úgy tanulni, hogy gyakorlatban nem próbáljuk ki. Ugye ez a mai szakoktatás fő problémája, hogy nincs hol szakmai gyakorlaton kipróbálgatni, meg időnként nincs rá esélyünk, hogy egy-két példányt elrontsunk, mert Istennek van ideje, hogy kipróbáljon, hogy a gyakorlatban megélhessd, amit tudsz, és ki fogja várni, amíg megtanulod, és elkészíti ezeket a helyzeteket. És nagyon nagy kegyelem, hogy kezünkben a Biblia, és hogy még a Szent Lelkével is, ő maga is ott van, amikor olvasod a Bibliát és tanulmányozod. Ez kegyelem, úgyhogy ne érezd ezt valami kegyetlen kötelességnek. Ez nagy ajándék. Égy csak vele. És még biztos lehetne nagyon sok mindent mondani erről, de szeretném most a legvégét is elmondani. Elég az Isten kegyelme arra, hogy megérkezz. Elég a halálon át, az utolsó pillanatokra, a megérkezésre. És arra is elég, hogyha nem te halsz meg, hanem rá kell bíznod valakit, az Istenre, akit el kell engedned. Én azt hiszem, hogy mindkét helyzet, amikor a halál árnyékának völgyében járunk, akár a saját halálunk, akár pedig valaki, akit nagyon szeretünk, ott van ezen a mezsgyén, az utolsó nagy harcon, az utolsó nagy ellenséggel szemben, akkor nagyon kicsik és szegények vagyunk, és semmi sem elég. Mi nem tudjuk olyankor egymást megvigasztalni, nem tudjuk egymást ott azon a ponton átkísérni, még ha ott vagyunk a haldokló mellett, akkor sem. De Isten kegyelme elég. És hogyha én ott vagyok a haldokló mellett, mint Isten gyermeke, akkor már nem csak én vagyok, nem csak annyi van, ami nekem van, hanem az van, hogy ott van velem az Úr. És én, hát sajnos, vagy hála Istennek, átéltem már ezt, hogy amikor én tehetetlenné váltam, már nem volt mit mondanom. Isten még ott volt velünk. Néhány igét szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, bocsánat. A Kolossé levélből az első rész 21-22. versét. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek és ellenséges gondolkodásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékélteket emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. És ez az ige igaz. Arra a pillanatra, amikor az Isten gyermeke megérkezik az Isten színe elé, Isten kegyelméből szent, hibátlan és fedhetetlen lesz, akárhogy haldoklik. A példabeszéd a 14-ben ezt olvassuk. A maga gonoszsága miatt bukik el a bűnös, de vigaszt kap az igaz, ha halálán van is. A régi fordítás, a Károli így mondja, az igaznak pedig halála idején is reménysége van. És ez is igaz. Hogy Isten ott, amikor már mindenki kétségbe esett, az, akit elvisz, az megkapja a vele való találkozás reménységét. És nekem nagyon kedves a 23. Zsoltár. Ilyen élethelyzetekben a 4. verset hadd olvassam fel. Ha a halál árnyék a völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. És ez a lényeg, mert ez a kegyelem, hogy Isten velünk marad. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatra méltó az, hogy te velünk akarsz lenni. És bocsáss meg, hogy mi olyan sokszor nem gondoljuk, hogy veled szeretnénk lenni. Azt gondoljuk, hogy az lenne a jó, hogyha megkapnánk, amink nincs, ha meggyógyulna, aki beteg, és egyáltalán így a földi életben nem lennének gondjaink. Köszönjük, ha most feltámadt a szívünkben az a vágy, hogy bármin is kell átmennünk, csak te velünk légy. És köszönjük, hogy nem csak sóvárgást akarsz ébreszteni a mi szívünkbe te utánad, hanem itt vagy köztünk, és meg akarod elégíteni ezt a mi sóvárgásunkat. Kérünk, Úr Jézus, hogy segíts most, hogy a mi gondolkodásunk átforduljon, hogy ne elegünk legyen mindenből, ami körülvesz, hanem vágyjunk arra, aki te vagy, aki elég mindenben, ami körülvesz. És könyörülj meg rajtunk, hogy azt is megértsük, hogy itt vagy, hogy nem csak várni kell utánad, hanem kínálod önmagad, és meg akarsz elégíteni. Köszönjük, hogy erről beszéltél, és kérünk, hogy folytasd velünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ott, amikor ott vagyunk a konkrét élethelyzetben, amikor eszünkbe se jut, hogy a te kegyelmed lenne az elég, meg a te jelenléted, akkor ez most eszünkbe jusson ezentúl. Kérünk téged, hogy maradj velünk minden élethelyzetünkben. Segíts nekünk, hogy ajtót nyissunk neked minden élethelyzetünkben. Amen.